From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői, az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Henry B. Eyring, first counsel.
Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Kedves fivérek és nőtestvérek, szeretettel köszöntünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciájának 5. és egyben záró ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük az egyháztagokat és barátaikat, akik rádión, televízión, interneten vagy műholdas közvetítésen keresztül követnek bennünket világszerte. Ezen az ülésen a zenét a Tabernákulum kórus szolgáltatja, vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy. Orgonán kísér Bonnie Goodliffe és Linda Margaret. A kórus a Hajnal kél című himnusszal nyitja meg a gyűlést. Ezt követően a nyitóimát Octaviano Tenorio Elder mondja, akit ezen a konferencián mentettek fel a 70-ek tagságából. Az ima után a kórus elénekli a Montale imád című himnuszt. Az éneket követően szeretettel hallgathatjuk a 12 apostol kórumából Robert D. Hales Eldert és Richard G. Scott Eldert. A beszédük után a vasárnapi iskola általános elnöke Russell T. Osgathorpe testvér szól hozzánk.
Our dear Father in heaven, we thank thee for
mennyei atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy most jelen lehetünk, és hallgathatjuk azokat az üzeneteket, melyeket a te szolgáid elkészítettek számunkra. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik valamilyen módon részt vesznek ezen az ülésen, és segíts nekünk, hogy készek és hajlandók legyünk meghallgatni a szavadat, és megerősíthessük a bizonyságainkat. Hálásak vagyunk a fiadért, Jézus Krisztusért, és segíts nekünk, hogy mindvégig kitartsunk az ő evangéliuma mellett. Atyánk, köszönjük, hogy hódolhatunk neked, és hogy Jézus Krisztus által újra tiszta szívvel és kézzel léphetünk majd be a te jelenlétedbe, és segíts, hogy a templomaidba is ugyanilyen tisztán tudjunk belépni. Hálásak vagyunk, hogy szent szövetségeket köthetünk veled, melyek lehetővé teszik, hogy az őseinkkel együtt visszatérjünk a te jelenlétedbe. Kérünk, hogy áld meg a profétánkat, Thomas S. Monson elnököt, hogy továbbra is vezetni tudjon bennünket a mi életünkben, és azért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Did you think to pray? What does it mean to be a Christian?
Mit jelent kereszténynek lenni? Keresztény ember hisz Jézus Krisztusban, hogy ő szó szerint Isten fia, akit az Atya azért küldött, hogy a számunkra engesztelésként ismert, szeretetteljes cselekedete által szenvedjen a mi bűneinkért. Egy keresztény hiszi, hogy az Atya Isten, valamint Fia Jézus Krisztus kegyelme által megbánhatjuk bűneinket, megbocsáthatunk másoknak, betarthatjuk a parancsolatokat, és elnyerhetjük az örök életet. A keresztény szó azt jelenti, hogy magunkra vesszük Krisztus nevét. Ezt azáltal tesszük, hogy megkeresztelkedünk, majd az ő papságát viselők felhatalmazása révén kézrátétel által elnyerjük a Szentlélek ajándékát. A keresztény ember tudja, hogy Isten profétái a történelem során mindig bizonyságot tettek Jézus Krisztusról. Mennyi atyánk kíséretében ugyanez a Jézus jelent meg Joseph Smith profétának is 1820-ban, és állította vissza az ő evangéliumát és eredeti egyházának szervezetét. Szentírások és Joseph Smith tanúsága által tudjuk, hogy Isten, ami mennyei atyánk megdicsőült, húsból és csontból való tökéletes testtel rendelkezik. Jézus Krisztus az ő egyszülött fia a test szerint. A Szentlélek egy lélek személy, akinek az a feladata, hogy bizonyságot tegyen az Atyáról és a Fiúról. Az Istenség három különálló személyből áll, akiknek a céljuk egy. Hitünk ezen alapvető tanait tekintve, lehet-e bármilyen kétség afelől, hogy keresztények vagyunk-e, mi, mint mormonok? Mégis minden keresztény előtt ott van a kérdés. Milyen keresztények vagyunk? Vagy más szavakkal, hogyan teljesítjük azon törekvésünket, hogy Krisztust követjük? Kérlek, tekintsétek most át velem két keresztény tanítvány példáját. Mikor pedig a Galilea tenger mellett jár vala Jézus, lát a két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok valának. És mondta nékik, kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt. Napjainkban keresztényekként nekünk is lehetőségünk van azonnal és határozottan cselekedni, mint Péter és András, akik otthagyván a hálókat, követték őt. Minket is elhívtak, hogy hagyjuk ott hálónkat, és utasítsuk magunk mögé a világi szokásokat és hagyományokat. Arra is felszólítottak, hogy hagyjuk el bűneinket. A sokaságot pedig magához szólítván Jézus mondanékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. A bűnbánat kezdete az, amikor megtagadunk magunktól minden istentelen viselkedést, mely pedig elhozza majd a hatalmas szívbeli változást, amíg már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgokat tegyünk. Ez a változás, melyet megtérésnek hívunk, csak is a szabadítón keresztül lehetséges. Jézus azt ígérte, és ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a gyengeségüket, és kegyelmem elegendő minden, és elegendő minden olyan embernek, aki megalázkodik előttem. Mert ha megalázkodnak előttem, és hisznek benne, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat. Miközben megújulunk Krisztusban, a természetünk is megváltozik, és már nem akarunk visszatérni a régi dolgokhoz. ennek ellenére a hithű keresztények is részesülnek abban az áldásban, hogy nehézségeket és csalódásokat tapasztalnak meg. Amikor ezekkel a pallérozó kihívásokkal szembesülünk, kísértést érezhetünk arra, hogy visszatérjünk a régi útjainkra. A szabadító a keresztre feszítése után megjelent az asszonyoknak, és azt mondta nekik, hogy a fivérek majd Galileába fogják megtalálni őt. Amikor Péter, a rangidős apostol visszatért Galileába, ő is visszatért mindahhoz, amit korábban ismert. Vagyis, aminek megtételét kényelmesnek találta. Elmegyek halászni, mondta, és számos tanítványt is magával vitt. Sőt, Péter a többiekkel együtt egész éjjel halászott, de semmit sem fogtak. Másnap reggel Jézus megjelent a parton, és oda kiáltott nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől. János azonnal felismerte a szabadító hangját, Péter pedig rögtön beugrott a vízbe, és kiúszott a partra. A hajó maradt tanítványok követték Jézus utasítását, és hamarosan arra lettek figyelmesek, hogy a hálóik csodálatos módon zsúfolásig megteltek halakkal. Azokhoz a keresztényekhez szólva, akik visszatértek régi, kevésbé hithű életükhöz, annyit mondok, hogy gondolkozzatok el Péter hithű példáján, ne késlekedjetek, gyertek, halljátok meg, és ismerjétek fel a Mester hívó hangját, majd pedig azonnal térjetek vissza hozzá, és úgy nyerjétek el az ő bőséges áldásait. Amikor a fivérek visszatértek a partra, hal és kenyér lakoma fogadta őket. Jertek, ebédeljetek, hívta őket a szabadító. Enni adott nekik, majd háromszor is megkérdezte Pétertől, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Amikor Péter kinyilvánította szeretetét, a szabadító így szólt hozzá, legeltest az én bárányaimat, legeltest az én juhaimat. Ez a felhívás napjainkban is érvényes minden keresztényre. Legeltest az én bárányaimat, legeltest az én juhaimat. Oszd meg az evangéliumomat minden fiatallal és időssel, felemelve, megáldva, vigasztalva, biztatva, és felépítve őket, különösen azokat, akik másként gondolkodnak és hisznek, mint mi. Otthon azzal legeltetjük a bárányait, hogy az evangélium szerint élünk, betartjuk a parancsolatokat, imádkozunk, tanulmányozzuk a szentírásokat, és az ő szeretetét tükrözzük. Az ő juhait legeltetjük az egyházban is, miközben a papsági kvórumokban és segédszervezetekben szolgálunk. Világszerte pedig azáltal legeltetjük az ő bárányait, hogy keresztény szomszédok vagyunk, akik tiszta vallást gyakorolnak, és meglátogatják és szolgálják az özvegyeket, az árvákat, a szegényeket, és mindenkit, aki szükséget szenved. Sokak számára a keresztényimi volt túlságosan megerőltetőnek tűnhet. De nincs okunk rá, hogy féljünk, vagy úgy érezzük, nem tudunk megfelelni. A szabadító megígérte, hogy képessé tesz bennünket arra, hogy el tudjuk végezni az ő munkáját. Kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halasszatok, mondta. Miközben követjük őt, ajándékokkal, tehetségekkel és erővel fog megáldani bennünket, hogy az ő akaratát tudjuk cselekedni, lehetővé téve azt, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és olyan dolgokat is megtegyünk, melyeket azelőtt még soha. Ez lehet, hogy azzal jár majd, hogy megosztjuk az evangéliumot a szomszédjainkkal, megmentjük a lelkileg elveszetteket, teljes idejű missziót szolgálunk, templomi szolgálatot végzünk, felnevelünk egy különleges szükségletekkel rendelkező gyermeket. Szeretjük a tékozlót, szolgálunk egy gyengélkedő családtagot, eltűrjük a félreértéseket vagy a személyes csapásokat. Azt jelenti, hogy felkészítjük magunkat az ő hívására, azáltal, hogy kijelentjük, megyek, ahová te vezetsz. Azt mondom és teszem, amit te akarsz, mit te kívánsz, én az leszek. Hogy azzá váljunk, akivé mennyei atyánk szeretné, Jézus Krisztust kell követnünk. Bizonyságom teszem arról, hogy ő folyamatosan hív bennünket, hogy kövessük őt. Ha csak most ismerkedsz az utolsó napi szentek keresztényi elkötelezettségével, vagy nem vettél részt teljes mértékben az egyház életében, és újra követni akarod őt, ne félj! A szabadító első tanítványai mind új egyháztagok voltak, akik újonnan tértek meg az ő evangéliumához. Jézus türelmesen tanította mindegyikőjüket. Segített nekik eleget tenni a kötelességeiknek. A barátainak nevezte őket, és az életét adta értük. Mindez pedig már értetek, és értem is megtette. Bizonyságomat teszem arról újra, hogy az ő végtelen szeretete és kegyelme által mindannyian keresztényebb keresztényé válhatunk. Gondolkozzatok el a következő keresztényi tulajdonságokon. Mennyire sikerül ezeket megerősíteni magunkban? Keresztényi szeretet. A szabadító mindenkit értékelt. Mivel mindenkivel kedves és könyörületes, ott hagyta a 99-et, hogy azt az egyet megtalálja, mert ő még a fejünk hajszálait is mind számon tartja. Keresztényi hit. A szabadító a kísértések, megpróbáltatások és üldöztetések ellenére is bízott mennyei atyánkban, és azt választotta, hogy hű és engedelmes lesz az ő parancsolatai iránt. Keresztényi áldozathozatal. A szabadító egész életében az idejét, energiáját, végül pedig az engesztelés által saját magát adta értünk, hogy Isten minden gyermeke feltámadhasson, és lehetősége legyen elnyerni az örök életet. Keresztényi gondolkodás. A jó szamaritánushoz hasonlóan a szabadító állandóan arra törekedett, hogy megmentse, szeresse és táplálja a körülötte lévőket kultúrától, származástól és körülményektől függetlenül. Keresztényi szolgálat. Akár vizet húzott a kútból, akár halvacsorát készített, vagy akár poros lábakat mosott meg, a szabadító napjai a szolgálatról, a megfáradtak felemeléséről és a gyengék megerősítéséről szóltak. Keresztényi türelem. A szabadító még a saját fájdalmai és szenvedései közepette is az ő atyára várt, mivel irántuk is türelemmel viseltetik, várni fog ránk, hogy magunkhoz térjünk és hazajöjjünk. Keresztényi béke. Szolgálata során mindig a megértést és a békét szorgalmazta. Különösen a tanítványai között azt tanította, hogy a keresztények nem vitatkozhatnak más keresztényekkel, akármilyen különbségekről is legyen szó. Keresztényi megbocsátás. Arra tanított bennünket, hogy áldjuk azokat, akik bennünket átkoznak, és példát is mutatott erre, amikor azokért imádkozott, akik keresztre feszítették őt, hogy megbocsátást nyerhessenek. Keresztényi megtérés. Péterhez és Andráshoz hasonlóan sokan szintén felismerik az evangélium igazságát, amikor meghallják azt. Ők szinte azonnal megtérnek. Másoknak kicsit több időre van szükségük. Egy Joseph Smithen keresztül adott kinyilatkoztatásban a szabadító ezt tanította. Ami Istentől való, az világosság, és aki világosságot fogad be, és megmarad Istenben, még több világosságot kap. És ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik a tökéletes napig. Jézus Krisztus a világ világossága és megváltója, az igazság lelke. Keresztényi mindvégig kitartás. A szabadító élete minden napján szüntelenül atya akaratát cselekedte, és halandó élete végéig kitartott az igaz lelkűségben, jóságban, irgalomban és igazságban. Ez néhány jellemvonása azoknak, akik meghallják és engedelmeskednek a szabadító hangjának. Egyik különleges földi tanújaként keresztényi bizonyságomat teszem arról, hogy ő ma is így hív bennünket. Jer, kövess engem. gyertek és járjatok az örök boldogsághoz, örömhöz, és ami mennyei atyánk királyságában való örök élethez vezető ösvényen. Jézus Krisztus, ami szabadítónk és megváltónk nevében. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Köszönjük, Hales Elder, nagyon szeretünk téged. Az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith profétának a keresztelés szent szertartásának magasztos tanát. Ezt akkor tette, amikor más keresztény egyházok azt tanították, hogy a lélek sorsát visszavonhatatlanul örökre meghatározza az, hogy a halál idején milyen volt. Azt tanították, hogy a megkereszteleteket végtelen öröm várja, míg mindenki más örök gyötrelemmel néz szembe a megváltás reménye nélkül. Az Úr kinyilatkoztatta, hogy megfelelő papsági felhatalmazás által a keresztelés helyettes által is elvégezhető halottakért, és ez jogossá teszi kijelentését, mely szerint, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A helyettes által végzett keresztelkedés irgalmasan rendelkezésre bocsátja ezt a nélkülözhetetlen szertartást minden arra érdemes embernek, aki a halandóságban ebben nem részesült. Ez a dicső tan egy másik tanú bizonysága Jézus Krisztus engesztelése tökéletes hatókörének. Ő minden bűnbánó lélek számára rendelkezésre bocsátotta a szabadítást, engesztelése, legyőzte a halált. Ő pedig megengedi, hogy az elhunytak helyettes által a szabadulás minden szertartásában részesüljenek. Joseph Smith ezt mondta egy több mint 150 évvel ezelőtt írt levelében. A szenteknek kiváltságuk van megkeresztelkedni azokért a rokonaikért, akik a lélekben elfogadták az evangéliumot, azoknak a segítségével, akiket megbíztak, hogy hirdessék nekik, amely szentek elhunyt rokonaik vonatkozásában elhanyagolják ezt, saját szabadulásukat teszik kockára. Illés prófét a Kirtland templomban átadta Joseph Smithnek a helyettes által végzett munka kulcsait, hogy beteljesítse az Úr ígéretét, mely szerint ő a gyermekek szívébe ülteti az atyáknak tett ígéreteket, és a gyermekek szíve atyáikhoz fordul. A Joseph Smithnek és az őt követő profétáknak adott további kinyilatkoztatás által egyre világosabbá és kézzelfoghatóbbá vált a templomi munka és az azt támogató családtörténeti erőfeszítés. Joseph Smith óta minden proféta hangsúlyozza, mi sürgető szükség van arra, hogy minden szertartásról gondoskodjunk magunk és elhunyt őseink számára. A templomi és családtörténeti munka ugyanazon munka két része. Kapcsolódnak egymáshoz, akárcsak a keresztelkedés és a Szentlélek ajándékának szertartása. Lehetnek olyan egyháztagok, akik egészségügyi okok vagy a templomok távolsága miatt nem tudják mindkettőt végezni. Howard W. Hunter elnök azt tanította, el kell végeznünk a felmagasztosulásunkhoz szükséges templomi szertartások munkáját. Aztán pedig el kell végeznünk a szükséges munkát azokért is, akiknek az életükben nem volt lehetőségük az evangélium elfogadására. A másokért végzett munka két lépésből áll. Először családtörténeti kutatás által meghatározzuk, kik az őseink, azután a templomi szertartások elvégzése által biztosítjuk számukra az élők rendelkezésére álló ugyanolyan lehetőségeket. Sok egyháztag viszont csak nagyon nehezen tud eljutni a templomokba. Megtesznek minden tőlük telhetőt. Ők családtörténeti kutatást végeznek, a templomi szertartások munkáját pedig másokra bízzák. Ezzel szemben vannak olyan egyháztagok, akik ugyan részt vesznek a templomi munkában, saját családi vonalaikon azonban nem végeznek családtörténeti kutatást. Bár másokat segítve isteni szolgálatot végeznek, áldást veszítenek el azzal, hogy nem keresik meg saját elhunyt rokonaikat, amint azt az utolsó napi proféták által Isten parancsba adta. Én azt tapasztaltam, hogy akik családtörténeti kutatást végeznek, majd elvégzik a templomi szertartások munkáját is azokért, akik neveire rátaláltak, kétszer annyi örömben van részük, mivel az áldás mindkét felét megkapják. Mennyei atyánk azt szeretné, ha mindannyian részesülnénk-e nélkülözhetetlen helyettes általi munka áldásainak mindkét felében. Másoknak már utat mutatott, hogy felfedhessék előttük, hogyan érdemelhetjük ki ezt. Az, hogy ezen áldásokra igényt tartunk-e, már csak tőlünk függ. A templomban végzett bármilyen munka hasznos időtöltés. De ha saját őseinkért részesülünk helyettesként a szertartásokban, akkor az még szentebbé teszi a templomban töltött időt, és még nagyobb áldásokat hoz. Az első elnökség azt mondta, mindenek előtt álló kötelességünk saját őseink felkutatása és beazonosítása. Fiatalok, szeretnétek biztos receptet arra, hogy az életetekből kizárjátok az ellenség hatását? Merüljetek bele őseitek kutatásába. Készítsétek elő neveiket a templomban rendelkezésre álló helyettes általi szent szertartásokra, majd menjetek el a templomba, és helyettesként részesüljetek a keresztelkedés és a Szentlélek ajándékának szertartásaiban. Idősebb korotokban majd a többi szertartás elnyerésében is részt vehettek. Nem ismerek ennél nagyobb védelmet az ellenség hatása ellen az életetekben. Az oroszországi Rostov misszióban felhívást intéztek a fiatalokhoz, hogy végezzenek el fejenként 2000 név indexelését. Majd saját családjukból legalább egy nevet készítsenek elő a templomi szertartásokra. Akik elérték ezt a célt, azokat meghívták, hogy vegyenek részt az új ukrajnai Kijev templomba induló hosszú utazáson. Az egyik fiatal férfi ezt mesélte erről az élményről. Korábban sok időt töltöttem számítógépes játékokkal. Amikor elkezdtem az indexelés, nem volt időm játékokat játszani. Először azt gondoltam, jaj ne, ez borzalmas lesz. Azonban, mire végeztem a projekttel, már nem érdekeltek a játékok. A genealógiai munka olyan valami, amit el tudunk végezni itt a Földön, de a mennyben is nyoma marad. Sok hithű szent végzi családi vonalai kutatásának munkáját, és használja a Family Search lefoglalási funkcióját arra, hogy saját családtagjai számára tartsa fenn ezeket a szertartásokat.
To serve as proxies.
Hogy ők szolgálhassanak majd helyettesként. A nevek lefoglalásának az a célja, hogy az egyének maguk végezhessék el őseikért és hozzájuk kapcsolódó ágakért a szertartásokat, és legyen elég idejük erre. Jelenleg 12 millió név, és több millió hozzájuk tartozó szertartás van így módon lefoglalva. Sok név már évek óta ilyen állapotban van. A megtalált ősöket minden bizonnyal, izgatottsággal és várakozással tölti el az, amikor nevüket jóvá hagyják a szertartásokra. Annak viszont valószínűleg nem nagyon örülnek, amikor még tovább kell várniuk a szertartások elvégzésére. Arra biztatjuk azokat, akik sok nevet tartanak fenn, hogy osszák meg ezeket, és a tágabb családjuk tagjai, vagy az egyházközség és a cövek is segíthessen nekik e munka elvégzésében. Ezt úgy is megtehetitek, hogy a templomi kártyákat szétosztjátok az egyházközség vagy cövek segítőkész tagjai között, vagy a Family Search számítógépes rendszerén keresztül, közvetlenül a templomhoz külditek a neveket. Ezt a második megoldást választja már évek óta Cindy Blevins és a Wyoming állambeli Casperből. Blevins nőtestvért 10 éves korában keresztelkedett, és a családjából csak ő csatlakozott az egyházhoz. Rengeteg genealógiai munkát végzett már el. Azonban sokkal több neve van már annál, amit ő és közvetlen családja fel tudna dolgozni. Ezért Blevins nőtestvér a templomhoz, általában az otthonához legközelebb eső két templom valamelyikéhez küldi a neveket, ahol elmondása szerint gyakran néhány hét alatt sor is kerül rájuk. Azt mondja, szereti azt gondolni, hogy saját egyházközségében és szövekében lakó barátai és szomszédai is azok között lehetnek, akik segíthetnek elvégezni a munkát az őseiért. Nagyra értékeli, hogy ezt teszik. Drága feleségem Janine nagyon szeretett családtörténeti kutatást végezni. Amikor a gyerekeink még kicsik voltak, a barátaival megszervezték, hogy felváltva vigyáznak rájuk, hogy így lehessen hetente pár órája a családtörténeti vonalaink kutatására. Valójában ez az én családomnak a vonala volt. Amikor a legkisebb gyermekünk is elköltözött otthonról, azt írta a naplójába, most döntöttem el valamit, amit legszívesebben szétkürtölnék, úgy örülök neki. Mike régi hálószobája lesz a genealógiai dolgozószobám. Elég jól felszerelt ahhoz, hogy ott rendszerezzem a feljegyzéseket és dolgozzak. Életem középpontjában mostantól az oly lényeges családkutatás, valamint a nevek templomba küldése áll majd. Alig várom, hogy hozzáláthassak. Egy másik naplóbejegyzésben ez áll. Csodaként éltem meg Mann Olsen családtörténeti irodájában azt, amikor átadta nekem a genealógiai társaságnak elküldött Ancestral File frissítéseiből készített számítógépes feljegyzések kinyomtatott változatát, amelyen az általam ismert őseim minden leszármazásai táblázata szerepelt. Az adatok zöme az egyház jó néhány évvel ezelőtt meghirdetett 4 generációs programjának feljegyzéseiről származott. Korábban megrémített annak az előttem álló hatalmas feladatnak a gondolata, hogy a családi szervezetekről minden ősöm kutatási feljegyzését begyűjtve felvigyem azokat a számítógépre, az Ancestral File nevű rendszer első nagy számítógépes elterjedésekor. Mindez pedig most csodaszép, rendezett, kinyomtatott változatban hevert előttem az íróasztalon. Annyira izgatott voltam, és úgy örültem, hogy egy darabig csak döbbenten ültem, majd könnyekre fakadtam. Annyira boldog voltam. Egy olyan ember számára, aki 30 éven keresztül kitartóan és lelkiismeretesen kutatott, e feljegyzések számítógépre vitele borzasztóan izgalmas. Nagy lelkesedéssel tölt el az is, amikor azon emberek százezreire gondolok, akik hamarosan népszámlálások és privát kutatási anyagok feljegyzéseinek hatalmas anyagát viszik számítógépre. Annyira izgatott vagyok, ez tényleg az Úr munkája, és ő irányítja azt. Nagyon szeretlek téged, Janine. Megízleltem már annyira e magasztos munka gyümölcseit, hogy tudhassam, illés Joseph Smithnek visszaállított kulcsai lehetővé teszik. Lehetővé teszik szívünk kötődését, és mindannyiunk hozzákapcsolását azokhoz az őseinkhez, akik a segítségünkre várnak. A szabadítótól kapott felhatalmazás által a szent templomokban végzett erőfeszítéseink révén őseink megkapják azokat a szabadító szertartásokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy örök boldogságot élvezzenek. A múltban a munka szent voltáról alkotott mély meggyőződés által motiválva az emberek olyan hatalmas kihívást jelentő feladatnak láttak neki, mint amilyen Nebraska állam minden gabonájának puszta kézzel való learatása lenne. Mostanra hatalmas aratógépek sokasága áll munkába. Együtt el tudjuk és el is fogjuk végezni a szükséges munkát. Bizonyságot teszek róla, hogy Illés lelke, atyánk, sok gyermekének a szívét megérinti világszerte. És ennek köszönhetően eddig soha nem látott léptékben halad előre a halottakért végzett munka. Na de mi a helyzet veletek? Imádkoztatok már a saját őseitekért végzett munkáról? Tegyétek félre az életetekben mindazt, ami valójában nem is számít. Határozzátok el, hogy olyan valamit tesztek, aminek örök következményei vannak. Talán már éreztetek késztetést ősök keresésére, de úgy éreztétek, hogy nem vagytok családfakutatók. Lássátok be, hogy nem is kell annak lennetek. Mindez a szeretettel és azzal az őszinte vágyjal kezdődik, hogy segíteni szeretnétek a fátyol túloldalán lévőknek, akik saját erejükből már nem lennének képesek magukon segíteni. Nézzetek körül, lesz valaki a közeletekben, aki segíthet nektek, hogy sikerrel járjatok. Ez egy lelki természetű munka, amely a fátyol mindkét oldalán hatalmas közös erőfeszítést igényel, és amelyhez mindkét oldalról érkezik segítség. Bárhol legyetek is a világon, imával, hittel, eltökéltséggel, szorgalommal és némi áldozathozatallal jelentős hozzájárulást tehettek. Lássatok hozzá most. Megígérem, hogy az Úr segíteni fog nektek megtalálni a módját, és csodálatos érzéseitek lesznek közben. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed me saying, "Dad, maybe you could tell us when you have an article."
Múltjáron megjelent az Ensign folyóiratban egy rövid cikkem. A fiam e-mailben ezt írta nekem: "Apa, máskor szólhatnál, ha megjelenik egy cikked." Ezt válaszoltam, csak látni akartam, vajon olvassátok-e az egyházi folyóiratokat. Válaszul ezt írta a 10 éves kislányával kapcsolatban. Átment a vizsgán, kivette a postaládából az Ensign, bejött a házba és elolvasta. Aztán feljött a szobánkba és megmutatta nekünk a cikkedet. Unokám azért olvasta el az Ensign-t, mert tanulni szerette volna. Önrendelkezését gyakorolva magától cselekedett. Az első elnökség nemrég új tanulási forrásanyagot hagyott jóvá a fiatalok számára, amelyek segíteni fognak kielégíteni a fiataloknak az evangélium megismerésére, átélésére és megosztására irányuló természetes vágyakozását. Ezek az új forrásanyagok már átnézésre elérhetők az interneten. Januárban pedig elkezdjük használni ezeket a forrásanyagokat az osztálytermekben. A szabadító mindig előtérbe helyezte a tanulók önrendelkezését, amikor tanított. Nem csak azt mutatta meg nekünk, hogy mit tanítsunk, hanem azt is, hogyan tegyük ezt. A tanulók szükségleteire összpontosított. Segített, hogy ők maguk fedezzék fel az igazságot. Mindig meghallgatta a kérdéseiket. Ezek az új tanulási forrásanyagok segíteni fognak nekünk a szabadító módján tanulni és tanítani otthon és az osztályteremben. Így majd válaszolni fogunk a hívásra. Járj, kövess engem! Az új forrásanyagok összeállításakor a segédszervezetek és az ifjúsági hitoktatás vezetői és tanítói tanácskoztak a szülőkkel, hogy minél inkább ki tudják elégíteni a tanulók szükségleteit. Látom, amint a fiatal nők az osztályaikban, a fiatal férfiak az Aaroni papsági fórumaikban, és a fiatalok együtt a vasárnapi iskolán megtanulják használni az önrendelkezésüket és önmaguktól cselekedni. A vasárnapi iskola fiatalokból álló osztályának egyik tanára elgondolkozott azon, hogyan segíthetne két autista fiatal férfinak önrendelkezésük gyakorlásában és abban, hogy önmaguktól cselekedjenek. Amikor arra kérte az osztály többi tagját, hogy osszák meg, mit tanultak, attól félt, hogy ez a két fiatal férfi nem lesz hajlandó erre. Tévedett. Egyikük felállt, hogy tanítson arról, amit megtanult, majd megkérte autista osztálytársát, hogy segítsen neki. Amikor az egyikük elvesztette a fonalat, a másik a fülébe súgta a folytatást, hogy ne érezzen kudarcot. Mindketten tanítottak valamit aznap. Nem csak azt tanították, amit a szabadító tanított, hanem úgy is tanítottak, ahogy a szabadító tanított. Amikor a szabadító tanított, az általa tanítottak iránt szeretetéből tette ezt, pontosan úgy, ahogy ez az osztálytárs is tette a barátjáért. Ha az ő módján tanuljuk és tanítjuk szavát, akkor megtesszük, amire kér. Járj, köves engem, lépésenként követjük őt, minden lépéssel közelebb kerülünk a szabadítóhoz. Változunk. Az Úr tudta, hogy a lelki fejlődés nem egyszerre történik, fokozatosan kerül rá sor. Ha megtesszük, amire kér, és úgy döntünk, hogy követjük, akkor előre haladunk a teljes megtéréshez vezető úton. Az evangélium tanulás és tanítás célja mindig a megtérés. A megtérés nem egyszeri esemény. Egész életen át tartó törekvés arra, hogy hasonlóbbakká váljunk a szabadítóhoz. Dallin H. Oxelder emlékeztetett minket arra, hogy nem elég csupán tudni. A megtérés megköveteli tőlünk, hogy tegyünk valamit és váljunk valakivé. Így hát amikor a megtérés céljával tanulunk, az a tudás, a tett és a valakivé válás állandó folyamata. Ehhez hasonlóan a megtérés céljával történő tanításhoz kulcsfontosságú tanokra, cselekvésre szólító felhívásra és megígért áldásokra van szükség. Amikor igaztan tanítunk, akkor a tudás elsajátításában segítünk a tanulónak. Amikor tettekre szólítunk fel másokat, akkor abban segítünk nekik, hogy cselekedjenek, vagyis, hogy a tan szerint éljenek. Amikor pedig megérkeznek az Úr által ígért áldások, akkor megváltozunk. Almához hasonlóan új teremtményekké válunk. A fiataloknak készített új tanulási forrásanyagoknak egy központi célja van, segíteni a fiataloknak megtérni Jézus Krisztus evangéliumához. Nemrég láttam, amit egy ifjúsági vasárnapi iskolai osztályban az egyik fiatal férfi felfedezi magának ezt az igazságot. Amikor észrevettem, hogy nehezen tudja a saját életére vonatkoztatni az engesztelést, megkérdeztem tőle, megesette már vele, hogy valaki megbocsátott neki. Úgy felelt, igen, például amikor focizás közben betörtem az egyik srác órát. Nagyon sajnáltam. Nem tudtam, mit tegyek, hogy jobban érezzem magam. Így hát elmentem hozzá, és megkértem, hogy bocsásson meg nekem. De tudtam, hogy még ennél is többet kell tennem. Ezért imádkoztam, és akkor éreztem, hogy mennyi atyám is megbocsátott nekem. Ezt jelenti számomra az engesztelés. Amikor ezen a napon elmesélte az osztálynak ezt az élményét, felolvasott egy részt János 3.16-ból, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Majd bizonyságot tett az engesztelés hatalmáról. Ennek a fiatal férfinak nem volt többé elvont fogalom ez a tan. Élete részévé vált, mert feltette a saját kérdéseit, majd pedig önrendelkezését használva cselekedett. Megtérése magasabb szintre lépett, miként az osztálytársai is. Egy bizonyos kulcsfontosságú tanra összpontosítottak, a szentírások tanulmányozása által. A szent szavakat saját életükre vonatkoztatták, majd bizonyságot tettek róla, milyen áldások érték őket a tan átélésének eredményeként. Amikor Jézus Krisztus evangéliumát tanítjuk a szentírásokra és a mai proféták szavaira összpontosítunk. Szent szövegekből merítve segítünk megerősíteni a hitet, felépíteni a bizonyságot és mindenkit hozzásegíteni a teljes megtéréshez. A fiatalok számára készített új tanulási forrásanyagok mindenkinek, akik csak használják azokat, segíteni fognak Isten szavának megértésében és átélésében. Amikor Costa Rican tanítottam a szenteket, felemeltem a Tanítás nincs nagyobb elhívás című könyv egy példányát, és megkérdeztem, nos, kinek van még közületek ez a könyv? Majdnem mindenki felemelte a kezét. Mosolyogva azt mondtam, és fogadok, hogy minden áldott nap olvasgatjátok. Meglepetésemre egy nőtestvér az első sorban felemelte a kezét, jelezve, hogy ő minden nap olvas belőle. Megkértem, hogy jöjjön fel az emelvénye, és meséljen erről. Így felelt. Minden reggel olvasom a Mormon könyvét. Azután olvasok valamit a Tanítás nincs nagyobb elhívás című könyvből, hogy a gyermekeimnek a lehető legjobban meg tudjam tanítani azt, amit én magam épp megtanultam. A szabadító módján akarta tanulni és tanítani az igét, tehát tanulmányozta szavait a szentírásokban, majd megnézte, hogyan tanítsa azokat oly módon, hogy gyermekei is teljesen megtérhessenek. Az evangéliumi tanulás és tanítás által követett módja nem egyik pillanatról a másikra valósult meg. Először is döntést hozott arra vonatkozóan, hogy tesz valamit. Azután minél inkább azt tette, amiről tudta, hogy tennie kell, annál jobban megerősítette őt az Úr abban, hogy az ő útján járhasson. Időnként hosszú és nehéz megtéréshez vezető út. A sógorom 50 éven át csak kevésbé volt tevékeny az egyházban. Már a 60-as éveiben járt, amikor elkezdte elfogadni a szabadítótól érkező hívást, hogy térjen vissza. Menet közben sokan segítettek neki. Az egyik házitanítója 22 éven keresztül minden hónapban küldött neki egy képeslapot, de neki kellett a visszatérés mellett döntenie. Gyakorolnia kellett az önrendelkezését. Neki kellett megtennie az első lépést, majd a következőt és a következőt. Mostanra a feleségével egymáshoz pecsételték őket, ő pedig a püspökségben szolgál. Nemrég megmutattuk nekik azokat a rövidfilmeket, amelyek azzal a szándékkal készültek, hogy segítsenek a vezetőknek és a tanítóknak az új tanulási forrásanyagok alkalmazásában. A kisfilmek megtekintése után sógorom hátradőlt a székében, és azt mondta, talán ha fiatal koromban meg lett volna mindez, nem távolodtam volna el. Jó néhány héttel ezelőtt találkoztam egy küszködő fiatalemberrel. Megkérdeztem tőle, hogy tagja-e az egyháznak. Elmondta, hogy ő maga nem igazán hisz Isten létezésében, de korábban már találkozott az egyházzal. Amikor elmondtam neki, milyen elhívást töltök be a vasárnapi iskolában, és hogy az általános konferencián beszélni fogok, azt mondta, hé, ha beszédet mondasz, azt az ülést megnézem. Remélem, hogy figyel minket ma. És tudom, hogy ha figyel, akkor tanult is valamit. Ez a konferencia központ a megtérésre vezető tanulás és tanítás különleges helyszíne. Ha az azok által tanított tantételek szerint élünk, akiket profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatunk, a szabadító módján tanulunk. Egy lépéssel közelebb kerülünk ő hozzá, miközben most ez a konferencia végéhez közeledik, én arra kérek mindenkit, aki hall engem, hogy tegye meg ezt a lépést, és tegyen eleget az Úr kérésének, hogy járj, kövess engem. Az ősi nefitákhoz hasonlóan mi is megtehetjük, hogy elmegyünk az otthonokba, és elgondolkodunk a hallottakon, és kérjük az Atyát az ő nevében, hogy megérthessük azokat. Azt akarjuk, hogy minden fiatal értse. Azt akarjuk, hogy minden nap tanulják, tanítsák, és éljék át Jézus Krisztus evangéliumát. Ezt kívánja az Úr minden gyermeke számára. Legyél bár gyermek, fiatal vagy felnőtt, hívlak téged, hogy jöjj és járj a nyomdokaimban. Bizonyságot teszek arról, hogy az Úr minden általunk megtett lépésben megerősít bennünket. Segít nekünk végigmenni az úton. Ha pedig akadályok bukkannak fel, tovább megyünk. Ha kétség üti fel a fejét, tovább megyünk. Soha nem fordulunk vissza, soha nem térünk le. Bizonyságot teszek arról, hogy az Atya Isten és az ő fia, Jézus Krisztus él. Tanú bizonyságomat teszem, hogy a szabadító éppen úgy hív minket, ahogyan azt az ősi időkben is tette, hogy térjünk hozzá. Mindannyian eleget tehetünk a kérésének. Mindannyian tanulhatunk, taníthatunk, és minden tekintetben az ő igéje szerint élhetünk azáltal, hogy megteszünk egy lépést a szabadító felé. Ha így teszünk, valóban megtérünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation will not...
A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli az Örvenj királyodban című himnuszt. A himnusz után Marcus B. Nash Elder, Daniel L. Johnson Elder és Don R. Clark Elder szólnak hozzánk a 70-ekből. Őket David A. Bednar Elder követi a 12 apostol kvórumából. Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. fél évi általános konferenciája.
Oh, Not long ago, several of us then
asked. Nemrég családom jó néhány tagjával megmásztuk a Huayna Picchut, a fiatal hegyet. A Peru hegyvidékén található Machu Picchu, az öreg hegy, ősi inka romjai mellett magasba szökő csúcsot. Hirtelen esésű szakadékok mentén nagyon meredeken kellett mászni, de a kilátás lélegzetelállító volt. Sajnos a szűk és meredek ösvényről estek már a kirándulók, és veszítették el az életüket. Ennek megelőzésére a hegy oldalában erős sodrony köteleket rögzítettek a sziklatalajhoz. Mászás közben ezekbe a sodrony kötelekbe kapaszkodtunk, melyek lehetővé tették számunkra, hogy biztonságban felérjünk a csúcsra. A kilátás fenséges volt. Ehhez a hegyi ösvényhez hasonlóan halandó útunk is meredek és nehéz. Mennyei atyánk segítségére van szükség ahhoz, hogy sikerrel megmásszuk. Ezért rendelkezésünkre bocsátotta az evangélium tantételeit és szertartásait, amelyek a szabadítóhoz és a szabadító hatalmához vezetnek minket. Az első ilyen tantétel az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, amely hasonlít a hegyi sodronykötélhez. Ha erős és biztonságosan hozzá van rögzítve megváltónk sziklájához, akkor segít nekünk biztonságban megmászni az evangéliumi ösvényt, legyőzni a halandóság kihívásait, és visszatérni mennyei atyánk fenséges színe elé. Minden dolog hit által teljesedik be. A hit a cselekvés és a hatalom tantétele is. A hit nem a dolgok tökéletes ismerete, tehát ha hitünk van, akkor olyan dolgokat remélünk, melyek nem láthatók, de igazak. Olyan tanulás által nyert bizonyosság, mely cselekvése ösztönöz, hogy kövessük a szabadító példáját, és imádságos lélekkel az áldozathozatal és a próbatétel idején is tartsuk be a parancsolatait. A hit hozza el nekünk az Úr hatalmát, amely többek között az eljövendő jó dolgokba vetett reménységben nyilvánul meg, hitet megerősítő csodákat eredményez, valamint a lelki és fizikai vonatkozású isteni védelmet. Ann Rowley, az egyház korai napjaiban élő pionír nő élete jól példázza, hogyan viszi jó irányba életünket a hit gyakorlása. Angliából érkező özvegyasszonyként Rowley nőtestvér hitet gyakorolva válaszolt a proféta Sionba szólító hívására. A Willie kézikocsis társaság tagja volt, akiknek 1856 őszén komoly hóviharban kellett folytatniuk az útjukat. Elérték azt a pontot, amikor mind a 7 gyermeke szó szerint éhezett. Így írt erről. Fájt, hogy éhezni látom a gyermekeimet. Beesteledett, és nem volt vacsorának valónk. Mint mindig, most is Isten segítségét kértem. Térdre ereszkedtem, és eszembe jutott, hogy a hajóútról maradt 2 kekszünk. Nem voltak nagyok, viszont olyan kemények, hogy el sem lehetett törni őket. Nem lesz elég ez 8 embernek, de hát 5 kenyér és 2 hal sem lett volna elegendő az 5000 embernek. Csodálatos módon Jézus mégis jól lakatta őket. Isten segítségével tehát semmi sem lehetetlen. Megkerestem a kekszeket, betettem őket egy öntött vas lábasba, felöntöttem vízzel, és Isten áldását kértem. Azután rátettem a fedőt, és feltettem a tűzre. Amikor nem sokkal később leemeltem a fedőt, a lábas tele volt étellel. A családommal letérdeltünk, és megköszöntük Isten jóságát. Aznap eleget evett a családom. Ann Rowley hatalmas személyes áldozatok árán élt az evangélium szerint, és segítségre volt szüksége, amit imában kért. Hite miatt reményt töltötte el, és csodálatos módon ételt tudott adni a családjának. Az Úr annak örök jelentőségű képességével is megáldotta őt, hogy hittel mindvégig ki tudott tartani. A bizonytalan jövő ellenére nem akarta tudni másnap, mit ad majd neki enni a gyermekeinek, ehelyett türelmesen várt az Úrra, és reménykedve haladt előre, amint azt egyik csodálatos himnuszunk is kifejezésre juttatja. Vezess kis fény, oly sűrű a sötét, vezess tovább. Otthonomon, Otthonom messze még, és zord az éj, vezess tovább. Nem kérem azt, hogy beragyogj mindent. Annyi fényt adj, hogy egyet léphessek. Mi is gyakorolhatunk ilyen hitet az Úrban, híve és bízva abban, hogy kedves és állandó Istenünk a neki tetsző időben meg fog minket áldani helyzetünkre szabott csodás hatalmával. Ha ezt tesszük, akkor látni fogjuk életünkben Isten kezének megnyilvánulását. Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy ragadjuk meg a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát ki tudjátok majd oltani. A sátán kételj, félelem vagy bűn által kísért minket, hogy hagyjunk fel a hittel és veszítsük el a hit által biztosított védelmet. Vegyük sorra ezeket a hitre leselkedő veszélyeket, hogy felismerhessük az ellenség kísértéseit, és ne engedjünk azoknak. Először is, ha nem hiszünk az Úrban vagy az ő evangéliumában, akkor ellenállunk az Úr lelkének. Az Úr kételyre adott ellenszere igen egyszerű, Benjamin király szavai szerint. Higgyetek Istenben, higgyétek el, hogy ő van, és hogy ő teremtett minden dolgot a mennyben is és a földön is. Higgyétek el, hogy minden bölcsesség és minden hatalom birtokában van a mennyben és a földön is. Higgyétek el, hogy az ember nem fogja fel mindazon dolgokat, melyeket az Úr felfogni képes. Ha hitetlenség vagy kétely ingatja meg a hiteteket, akkor jusson eszetekbe, hogy még az ősi apostolok is így fohászkodtak az Úrhoz. Növeljed a mi hitünket. Tartsátok szem előtt, hogy a hit és a józanész kéz a kézben járnak, miközben átgondoljátok a következő hasonlatot. A hit és a józanész egy repülő két szárnyához hasonlítanak. A repüléshez mindkét szárnyra szükség van. Ha úgy látjátok, hogy a józanész ellent mond a hitnek, akkor álljatok meg egy pillanatra, és emlékezzetek rá, hogy a mi látószögünk rendkívül korlátozott az Úr látószögéhez képest. Ne hagyjátok el a hitet, ahogyan a repülőről sem vágnátok le menet közben az egyik szárnyát. Inkább tápláljátok azt a cseppnyi hitet, és engedjétek, hogy az abból eredő reménység lelketek és józan eszetek horgonyává váljon. Ezért parancsolták meg nekünk, hogy törekedjetek a tanulásra méghozzá tanulmányozás és hit által is. Ne felejtsétek, hogy a hit olyan csodákat előz meg, és vált ki, amelyeket saját tapasztalataink alapján nem tudunk azonnal megmagyarázni. Ilyen, amikor két kis kekszből annyi étel lesz, hogy megtölt egy lábast, vagy amikor a körülmények ellenére kitartunk. Másodszor, a félelem is elvon minket a szabadítóba vetett hittől, és aláássa azt. Péter apostol egy viharos éjjelen az Úrra tekintve a vízen járt, míg nem elfordította a tekintetét, látva a nagy szelet megrémüle, és süllyedni kezdett a viharos tengeren. Ha nem félt volna, tovább mehetett volna ahelyett, hogy életünk háborgó szeleire és hullámaira összpontosítanánk, és azoktól félnénk, az Úr erre kér minket. Minden gondolatban rám tekintsetek, ne kételkedjetek, ne féljetek. Harmadszor, a bűn előzi életünkből a lélek jelenlétét, és a Szentlélek nélkül nincs elegendő lelki életerünk a hit gyakorlásához és a kitartáshoz. Legjobb, ha hitünket gyakorolva nem érintjük a gonosz ajándékot és a tisztátalan dolgot, és szorgalmasak vagyunk minden parancsolat betartásában, hogy ne hagyjon el bennünket a hitünk, és ellenségeink ne győzedelmeskedjenek felettünk. Ha bűn szennyezi az életeteket, akkor arra kérlek benneteket, hogy gyakoroljatok bűnbánathoz vezető hitet, és akkor engesztelése által a szabadító megtisztítja, meggyógyítja az életeteket. Testvéreim, az Úr hitünk szerint eleget fog tenni az ígéreteinek, és minden kihívás legyőzésében segíteni fog nekünk. Ezt tette Ann Rowley esetében, és mindig ezt teszi népével minden nemzetben, korban vagy nemzedékben. Mivel ő a csodák istene, aki nem változik, mindannyiunkat hittel, védelemmel és hatalommal áld meg, az őbe lévetett hitünk szerint. Az Úr Jézus Krisztusba vetett álhatatos hit, a hegyi és ösvény sodrony köteléhez hasonlóan, megváltónk sziklájához, valamint a páratlan szabadító hatalmához horgonyoz titeket és szeretteiteket. Monson elnök azt mondta, a jövőtök olyan fényes, mint a hitetek. Bizonyságot teszek erről a magasztos, reményteljes igazságról, és mindannyiunkat arra kérem, hogy haladjunk álhatatosan előre az Úrba vetett hittel, semmit sem kételkedvén. Tudom, hogy a szabadító él. Ő hitünk szerzője és beteljesítője, aki megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Those of us who have entered into the waters of baptism.
Mi, akik beléptünk a keresztelővízbe, és elnyertük a Szentlélek ajándékát, szövetségben fogadtuk, hogy hajlandóak leszünk magunkra venni Jézus Krisztus nevét. Más szóval kinyilvánítottuk, hogy az Úr tanítványai vagyunk. Hetente megújítjuk ezt a szövetséget, és amikor veszünk az Úr vacsorából, és életmódunkkal példázzuk, mit jelent tanítványnak lenni. E tanítványságot gyönyörűen láthattuk a közelmúltbeli mexikói események során. Gyönyörű tavasz volt az észak-mexikói gyümölcstermesztő közösségekben. A gyümölcsfák teljes pompájukban virágoztak, és bőséges szüretre volt kilátás. Már megvoltak a terveik a hitelek végtörlesztésére, a szükséges berendezések cseréjére, a gyümölcsösök fiatalítására és személyes kötelezettségeik teljesítésére is, mint például a családtagok tandéja. Még a családi nyaralások is szóba kerültek. Általánosan bizakodó hangulat uralkodott mindenütt. Aztán március végén egy hétfő délután vihar kerekedett és havazni kezdett. Hajnali 3-ig szakadt a hó. Aztán, ahogy kiderült az ég, a hőmérséklet hirtelen lezuhant. Az éjszaka folyamán egészen hajnalig mindent megmozgattak, hogy a gyümölcstermés legalább egy részét megmentsék. De hiába, túl hideg volt, a termés pedig teljesen elfagyott. Ide nem lesz szüret, és nem lesz mit eladni. Felviradt a kedd, az előző nap minden csodás terve, várakozása és álma fájdalmas és lehangoló veszteségével. John Hatch, a Chihuahua Colonia Juárez templom első tanácsosának felesége írt nekem erről a szörnyű kedd hajnalról egy e-mailben. Részleteket idézek az üzenetből. John 6:30-kor kelt, hogy átszaladjon a templomba, hogy töröljük-e a délelőtti szertartásokat. Azzal ért vissza, hogy az út és a parkoló tiszta, úgyhogy mehet minden tovább. Úgy gondoltuk, talán azok a templomi munkások eljönnek, akiknek nincsenek gyümölcsösei, és akkor elegen leszünk a szertartáshoz. Felemelő volt látni az egymás után érkező embereket. Eljöttek, pedig egész éjjel talpon voltak, és tudták, hogy minden termésük oda lett. Figyeltem őket a felkészítő gyűlésen, és nagyon nehezen tudtak csak ébre maradni. Ahelyett azonban, hogy kihasználták volna a remek kifogást, hogy ne jöjjenek, mind ott voltak. A szertartásra végül 38-an jöttek el, meg is telt a terem. Felemelő reggel volt ez nekünk, és hálát adtunk mennyei atyánknak ezekért a jó emberekért, akik megtették a kötelességüket, bármi történt is. Különleges lelkiséget éreztem ott ma reggel. Biztos vagyok abban, hogy ő nagyon örült, hogy szeretjük az ő házát, és úgy érezzük, hogy ez a megfelelő hely, ahol egy ilyen nehéz reggel elindulhat. A történet azonban itt nem ér véget. A legtöbben, akik elvesztették a gyümölcsösüket, gazdálkodtak más földeken is, ahová egyéb terményeket vethettek, például csilit vagy babot. Ezek a termények legalább addig valahogyan életbe tudták őket tartani, amíg a következő gyümölcsszezon elérkezik. Volt azonban egy fiatal családos, jó lelkű testvér, akinek semmilyen egyéb földje nem volt, így teljesen bevétel nélküli évelé nézett.
A közösség többi tagja látván, milyen reménytelen helyzetben van ez a testvér, saját költségén és kezdeményezésre szerzett egy darabka földet, előkészítették a talajt a saját gépeikkel, és ellátták chili palántával, melyet elültethetett. Ismerem a férfiakat, akikről az imént beszéltem. És mivel ismerem őket, nem lepett meg, amit tettek. Ha azonban valaki nem ismeri őket, valószínűleg két kérdés merül fel bennük, melyek mindegyike a miért szóval kezdődik. Miért jöttek el a templomhoz, hogy elvégezzék a kötelességüket, mikor egész éjjel fent voltak, és tudták, hogy az éves bevételük túlnyomó része oda lett? És miért használták amúgy is szűkös és igen értékes forrásaikat, hogy egy óriási szükségletben szenvedőn segítsenek, mikor maguk is hasonlóan reménytelen anyagi helyzetben voltak? Ha megértjük, mit jelent Jézus Krisztus tanítványának lenni, akkor tudjuk a választ e két kérdésre. A szövetség, hogy Krisztus tanítványai leszünk, egy életre szóló folyamat kezdete, az ösvény pedig nem mindig könnyű. Amikor megbánjuk bűneinket, igyekszünk azt tenni, amit ő elvár tőlünk, és szolgáljuk fel a barátainkat, ahogyan ő szolgálná őket, akkor elkerülhetetlenül hasonlóbbá válunk hozzá. Az, hogy hozzá hasonlóvá váljunk, és egyek legyünk vele, a végső cél, és tulajdonképpen az igazi tanítványság értelme. Ahogyan a szabadító is megkérdezte a tanítványait, amikor az amerikai kontinensen járt, hogy milyen embereknek kell hát lennetek, majd azt mondta válaszként saját kérdésére, bizony mondom nektek, hogy éppen olyannak, amilyen én vagyok. Olyanná válni, mint a szabadító, nem könnyű feladat, különösen a mai világban. Életünk minden egyes napján akadályokkal és megpróbáltatásokkal nézünk szembe. Ennek oka van. Az ok pedig a halandó lét egyik legfőbb célja. Ahogyan Ábrahám 3.25-ben olvassuk, és próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. E próbák és megpróbáltatások természetükben és intenzitásukban igen változatosak, de senki sem távozhat el a halandó létből anélkül, hogy végig ne haladna rajtuk. Leginkább úgy képzeljük el ezeket a próbatételeket, mint a termés vagy a munka elvesztését, egy szerettünk halálát, betegséget, fizikai, szellemi vagy érzelmi korlátozottságot, szegénységet vagy a barátok elvesztését. Azonban még a látszólag érdemes célok elérése is az egészségtelen büszkeség veszélyeivel jár, amikor jobban számít nekünk az emberek dicsérete, mint a menny jóváhagyása. Ide tartozhat a világi népszerűség, a nyilvános elismerés, a fizikai teljesítmény, a művészeti vagy sportbeli tehetség, gazdagság és vagyon. Ez utóbbiak kapcsán néhányan talán hasonló érzéseket táplálnak, mint tevje a hegedűs a háztetőmben. Ha a vagyon átok, sújts le rám, nagy Isten, és soha ne vedd le rólam. Mégis a megpróbáltatások, ez utóbbi fajtái sokkal félelmetesebbek, veszélyesebbek és nehezebben legyőzhetők, mint az előzőek. Tanítványságunk nem a megpróbáltatások fajtája fejleszti ki és bizonyítja, hanem az, ahogyan keresztül megyünk ezeken. Ahogyan Eyring elnök is tanított minket, tehát az élet legnagyobb próbája az, hogy figyelünk-e Isten parancsolataira, és engedelmeskedünk-e azoknak az élet viharai közepette. Nem arról szól, hogy kiálljuk-e a vihart, hanem arról, hogy a jót választjuk-e, amíg a vihar tombol. Az élet tragédiája pedig az, hogy elbukunk a próbán, és így nem vagyunk érdemesek arra, hogy dicsőségben visszatérjünk mennyei otthonunkba. Idézet bezárva. 23 unoka büszke nagypapája vagyok. Mindig ámulatba ejtenek azzal, hogy mennyire fogékonyak az örök igazságokra már nagyon korai, zsenge éveikben is. Amikor erre a beszédre készültem, megkértem őket, hogy küldjék el nekem, hogy mit jelent nekik röviden az, hogy valaki Jézus Krisztus tanítványa vagy követője. A 8 éves Benjamintól a következőt kaptam. Most pedig idézem. Jézus Krisztus tanítványának lenni azt jelenti, hogy példák vagyunk. Azt jelenti, hogy valaki misszionárius, és misszionáriusnak készül. Azt jelenti, hogy szolgálunk másokat. Azt jelenti, hogy olvasod a szentírásokat, és imádkozol.
Azt jelenti, hogy megszenteled a sabbatot. Azt jelenti, hogy hallgatsz a Szentlélek késztetéseire. Azt jelenti, hogy jársz az egyházba és a templomba. Egyetértek Benjaminnal. A tanítványság tényleg a tettekről, és arról szól, hogy kivé válunk, amikor betartjuk a parancsolatokat, és szolgáljuk fel a barátainkat, akkor Jézus Krisztus jobb tanítványaivá válunk. Az ő akaratának való engedelmesség és alárendeltség a Szentlélek társaságát eredményezi, mindazon áldásokkal együtt, mint a béke, az öröm és a biztonság, amelyek mindig is kísérik az Istenség e harmadik tagját. Erre semmilyen más módon nem tehetünk szert. Végső soron pedig az ő akaratának való teljes alárendeltség az, ami segít nekünk olyanná lenni, mint a szabadítónk. Ismétlem, az, hogy hozzá hasonlóvá váljunk, és egyek legyünk vele a végső cél, és tulajdonképpen az igazi tanítványság értelme. A tanítványság az, amit a gyakorlatban láttam a Colonel Huarez templomban és a környező földeken, amit a testvérek a hitben megerősítették Isten és egymás iránti elkötelezettségüket, a szívszaggató csapások ellenére is. Tanítottam, hogy amikor engedelmeskedünk a parancsolatainak, szolgálunk másokat, és alárendeljük akaratát az övének, akkor valóban igaz tanítványokká válunk. Jézus Krisztus nevében, amen.
I grew up in Rexburg, Idaho, where I was influenced and taught by a wonderful family.
Az Idaho állambeli Rexburgben nőttem fel, ahol csodálatos család, barátok, tanítók és vezetők voltak hatással rám, és tanítottak engem. Mindannyiunk életében vannak különleges élmények, melyek megérintik a lelkünket és örök változást hoznak. Az egyik ilyen élményem fiatalkoromban történt, és az egész életemet átformálta. Mindig is tevékeny voltam az egyházban, és tevékenyen haladtam előre az Áron papság hivatalaiban. 10 évesen a tanítónk Jacobs testvér megkért, hogy írjuk le egy kártyára, mire gondolunk az úrvacsora közben. Elvettem a kártyát, és elkezdtem írni. Az első helyre került a kosármeccs, amit előző este megnyertünk. Aztán a randi, a meccs után, és így tovább. Valahol a lista alján, és nem túl vastag betűkkel megjelent Jézus Krisztus neve is. Minden vasárnap kitöltöttük a kártyát. Egy fiatal ároni papság viselőnek az úrvacsora és az úrvacsorai gyűlés kezdett új, tágabb és lelkibb értelmet nyerni. Izgatottan vártam a vasárnapot és a lehetőséget, hogy vegyek az úrvacsorából. Ahogyan a szabadító engesztelésének megértése megváltoztatott. A mai napig minden vasárnap, amikor az úrvacsorából veszek, lelki szemeim előtt ott van ez a kártya, és átnézem a listámat. Ma már a listámon a legelső helyen mindig az emberiség szabadítója áll. Az Új Szövetségben olvashatunk arról, amikor a szabadító az ő apostolai és az ő apostolai a felső szobában összegyűltek, hogy a húsvéti vacsorát elfogyasszák, és minek utána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adánékik mondván, ez az én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorát, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. Jézus a nefitáknál tett látogatása során is bevezette az úrvacsora szertartását. Megtanultam, milyen nagy jelentőségű e két esemény. David O. McCain elnök ezt mondta, úgy érzem, ki kell hangsúlyoznom, mi az, amit az Úr az egyház legfontosabb gyűléseként megjelölt, ez pedig az úrvacsorai gyűlés. Ha megfelelően felkészülünk az úrvacsorára, az megváltoztathatja az életünket. Szeretnénk javasolni 5 olyan alapelvet, melyek áldást hozhatnak az életünkre, amikor az úrvacsorából érdemesen veszünk. Az első, hogy érezünk hálát Jézus Krisztus engesztelése iránt. A következő történetet hallottam az úrvacsora kiosztásáról. Az úrvacsora nem sokat jelentett nekem addig a vasárnapig, amikor diakónussá rendeltek. Aznap délután első alkalommal osztottam ki az úrvacsorát. A gyűlés előtt az egyik diakónus figyelmeztetett. Figyelj, Schmidt testvérre! Előfordulhat, hogy fel kell keltened. Ez talán nektek is ismerős lehet, egy-két helyen. Végre elérkezett az idő, hogy részt vegyek az úrvacsora kiosztásában. Az első 6 sornál minden rendben ment. A gyerekek és a felnőttek minden különösebb gond nélkül vettek a kenyérből. Aztán elértem a 7. sorig, ahol Schmidt testvér is ült. Nagyon meglepődtem. Alvás helyett teljesen éber volt. A többiektől eltérően úgy tűnt, komolyan elgondolkodva és áhítattal vett a kenyérből. Néhány perccel később ismét a hetedik sorban találtam magam a vízzel. Ez alkalommal a barátomnak igaza volt. Schmidt testvér ott ült lehajtott fejjel, nagy német szemei csukva voltak. Nyilvánvaló volt, hogy mélyen alszik. Most mit tegyek, vagy mit mondjak? Egy pillanatra elnéztem az évek fáradalmaitól és nehézségeitől ráncos homlokát. 10 évesként csatlakozott az egyházhoz, és sok üldöztetést szenvedett el a német kisvárosban. Sokszor hallottam már a történetet a bizonyságtételes gyűlésen. Végül aztán úgy döntöttem, hogy gyengéden megrázom a vállát, remélve, hogy ezzel felébresztem. Ahogyan kinyújtottam a kezem, a feje lassan emelkedni kezdett. Könnyek folytak végig az arcán. Aztán, ahogyan a szemébe néztem, szeretet és öröm árad belőle. Csendesen felnyúlt és vett a vízből. Bár még csak 12 éves voltam, ma is élénken emlékszem, mit éreztem, amikor figyeltem ezt a megviselt idős embert, ahogyan az úrvacsorából vesz. Kétség nélkül tudtam, hogy olyasmit érez az úrvacsora kapcsán, amit én addig még sohasem éreztem. Akkor eldöntöttem, hogy én is érezni akarom ugyanezeket az érzéseket. Schmidt testvér a mennyel kommunikált, és a menny is kommunikált vele. A második alapelv, emlékeznünk arra, hogy amikor az úrvacsorából veszünk, akkor keresztelési szövetségeinket újítjuk meg. Ahogyan az a szentírásokban is olvasható, többek között a következő ígéretet tesszük. Isten nyájába jövünk, és az ő népének neveztetünk. Egymás terheit viseljük, gyászolunk azokkal, akik gyászolnak. Isten tanújaként állunk. Megtört szívvel és töredelmes lélekkel állunk elő. Hajlandóak vagyunk magunkra venni Jézus Krisztus nevét, elhatározva azt, hogy mindvégig szolgáljuk őt, és hogy betartjuk parancsolatait, és mindig emlékezünk őrá. Az úrvacsorai imák e szövetségek emlékeztetői. Amikor az úrvacsorából veszünk, akkor megújítjuk azon elkötelezettségünket, hogy e szövetségek szerint élünk. Szerintem helyén való memorizálni az úrvacsorai imákat a fejünkben és a szívünkben is. Ez segíteni fog a keresztelési szövetségeink megújítására összpontosítanunk. Legyünk akár 8, akár 80 évesek a keresztelésünkkor, remélem sohasem felejtjük el azt a napot és a szövetségeket, amelyeket kötöttünk. Harmadszor az úrvacsora során érezhetjük bűneink bocsánatát. Amennyiben az úrvacsorai gyűlés előtt szántunk időt arra, hogy megbánjuk bűneinket, akkor az úgy távozhatunk az úrvacsorai gyűlésről, hogy tisztának érezzük magunkat. Peker elnök azt mondta, az úrvacsora megújítja a bűnbocsánat folyamatát. Minden vasárnap, mikor az úrvacsorai szertartást elvégezzük, ezzel a ceremóniával újítjuk meg a bűnbocsánat elnyerésének folyamatát. Minden vasárnap megtisztíthatjuk magunkat, hogy majd annak idején, mikor meghalunk, lelkünk tiszta legyen. Amikor érdemesen veszünk az úrvacsorából, akkor ez segít, hogy úgy érezzük magunkat, mint Benjamin király népe, akiket öröm töltött el, és bocsánatot nyertek bűneikre, és béke volt a lelkiismeretükben. A negyedik alapelv az, hogy az úrvacsorai gyűlés során sugalmazást kaphatunk gondjaink megoldásához. Amikor misszióelnök voltam Bolíviában, Marianne-nel abban az áldásban volt részünk, hogy részt vehettünk egy misszióelnököknek tartott konferencián Eyring elnökkel. Ezen a gyűlésen arról tanított, hogy 3 fontos felkészülési mód van arra, hogy egy gyűlés hasznunkra váljon. A gondjainkkal kell odajönni, gyermeki alázattal, készen a tanulásra és azzal a vágyal, hogy segítünk Isten gyermekeinek. Amikor alázatosan érkezünk az úrvacsorai gyűlésre, akkor részesülhetünk abban az áldásban, hogy benyomásaink lehetnek a napi gondjaink megoldásához. Felkészülten kell érkeznünk, hajlandóan arra, hogy figyeljünk, és semmi ne vonja el a figyelmünket. A szentírásokban azt olvassuk, én azt mondom neked, hogy tanulmányoznod kell azt az elmédben, majd meg kell kérdezned tőlem, hogy helyes-e, és ha helyes, akkor te benned égővé teszem kebledet. Érezni fogod tehát, hogy helyes. Megtudhatjuk, mit kell tennünk, hogy megoldjuk a problémáinkat. Az 5. alapelv, hogyha érdemesen veszünk az úrvacsorából, az segít, hogy elteljünk a Szentlélekkel. Nefitáknál tett látogatása során az úrvacsora bevezetésekor Jézus kijelentette, aki eszik a kenyérből, az testemből eszik a lelke javára, és aki iszik ebből a borból, az a véremből iszik a lelke javára. és lelke soha meg nem éhezik, se nem szomjazik, hanem eltöltetik. Azt az ígéretet kapták, hogy ha éhezik és szomjuhozzák az igaz lelkűséget, akkor eltelnek a Szentlélekkel. Az úrvacsorai íma szintén azt ígéri, hogy ha megtartjuk szövetségeinket, akkor lelke mindig velük lenz. Melvin J. Ballard erre azt mondta, tanúsíthatom, hogy különleges lélek járja át az úrvacsorai szertartás, mely tetőtől talpig melegséggel tölti el a lelket. Érezzük, ahogy a lélek sebei begyógyulnak, és a terhek felemeltetnek. Megnyugvás és boldogság jön a lélekre, amely érdemes és igaz szándékkal részesül ebből a lelki táplálékból. Áldottak leszünk, miközben hálát érzünk Jézus Krisztus engeszteléséért. Megújítjuk a keresztelési szövetségeinket, érezzük a megbocsátást, és sugalmazást kapunk a Szentlélektől, amint hetente veszünk az úrvacsorából. Mindig nagyszerű lesz az úrvacsorai gyűlés, ha hódolatunk középpontjában az úrvacsora áll. Hálás vagyok Jézus Krisztus engeszteléséért. Tudom, hogy ő él. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My message focuses upon the relationship between receiving a testimony that Jesus is the Christ and becoming.
Üzenetem arra összpontosít, hogy milyen kapcsolatban áll a Jézus Krisztusról való bizonyság elnyerése a hozzá és evangéliumához történő megtéréssel. Általában külön beszélünk a bizonyság és a megtérés témaköréről, de értékes meglátásokra és mélyebb lelki meggyőződésre teszünk szert, ha együtt tanulmányozzuk a két fontos kérdést. Imádkozom, hogy a Szentlélek tanítson és oktasson mindannyiunkat most. Sokat tanulhatunk a bizonyságról és a megtérésről Péter apostol szolgálatából. Amikor Jézus Cézare a Filippi partjainál járt, ezt az átható kérdést tette fel tanítványainak. Ti kinek mondotok engem? Péter azon nyomban így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. S felelvén Jézus mondané ki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt néked, hanem az én mennyei atyám. Amint az Péter válaszában és a szabadító tanításában megnyilvánul, a bizonyság nem más, mint valamely lelki igazság kinyilatkoztatás általi személyes tudása. A bizonyság egy ajándék Istentől, mely elérhető Isten minden gyermeke számára. Az igazság bármely őszinte keresője kaphat bizonyságot, ha egy cseppnyi hitet gyakorol Jézus Krisztusban, hogy kísérletet tegyen, és kipróbálja Isten szavának a hatását, engedjen a Szentlélek hívásainak, és ráeszméljen Istenre. A bizonyság nagyobb egyéni felelősséget jelent, ugyanakkor a céltudatosság, a bizonyság és az öröm forrása is. A lelki igazságokról való bizonyság kereséséhez és elnyeréséhez őszinte szívvel, igaz szándékkal és Krisztusba vetett hittel történő kérdezésre, keresésre és zörgetésre van szükség. A bizonyság alapvető alkotó elemei között vannak a következőt. Tudnunk kell, hogy mennyi atyánk él és szeret minket, hogy Jézus Krisztus a szabadítónk, valamint hogy az evangélium teljessége visszaállítottott a földre ezekben az utolsó napokban. Miközben a szabadító a tanítványait tanította az utolsó vacsora során, így szólt Péterhez, Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Érdekes megjegyezni, hogy ez a nagyszerű apostol sokat beszélgetett és járt a mesterrel, sok csodának volt tanúja és erős bizonysága volt a szabadító isteni voltáról. De még Péternek is szüksége volt további tanítást a Jézustól, a Szentlélek megtérését és megszentelődését elősegítő hatalmáról, valamint a hithű szolgálat iránti elkötelezettségéről. Jézus Krisztus evangéliumának lényege magába foglal egy alapvető és maradandó változást a természetünkben, amelyet a szabadító engesztelése tesz lehetővé. A valódi megtérés változást idéz elő az ember hitelveiben, szívében és életében, hogy elfogadja Isten akaratát és összhangba kerüljön vele. Továbbá magába foglalja az az iránti tudatos elkötelezettséget is, hogy Krisztus tanítványává legyen. A megtérés a bizonyság alapjának kiterjesztése, elmélyítése és kitágítása. Az Istentől érkező kinyilatkoztatás eredménye ez, melyet egyéni bűnbánat, engedelmesség és szorgalom kísér. Az igazság bármely őszinte keresője megtérhet, ha megtapasztalja a hatalmas szívbéli változást, és lelkileg Istentől újjászületik. Amikor tiszteletben tartjuk a szabadulás és a felmagasztosulás szertartásait és szövetségeit, Krisztusba vetett álhatatossággal törekszünk előre, és hittel mindvégig kitartunk, akkor új teremtményé válunk. A megtérés során a bizonyság ajándékáért érzett hálán kifejezéseként Istennek ajánljuk magunkat, szeretetünket, hűségünket. A Mormon könyve tele van megtérésről szóló inspiráló feljegyzésekkel. Amáleki Jákob egyik leszármazottja ezt írta: szeretném, ha Krisztushoz jönnétek, aki Izrael szentje, és részesülnétek az ő szabadításában és megváltásának hatalmában. Igen, jöjjetek hozzá, és ajánljátok fel neki teljes lelketeket felajánlásként. Fontos és szükséges a Szentlélek ereje által tudni, hogy Jézus a Krisztus. Az azonban, hogy hozzátérjünk, és teljes lelkünket neki ajánljuk felajánlásként, sokkal többet kíván a puszta tudásnál. A megtérés teljes szívünket, teljes lelkünket, teljes elménket, és minden erőnket kívánja. Benyámin király népe így kiáltott fel a tőle kapott tanítás hatására: igen, minden szót elhiszünk, melyet nekünk mondtál, és azt is tudjuk, hogy azok biztosan úgy vannak és igazak a mindenható Úr lelke miatt, mely hatalmas változást vitt véghez bennünk, vagyis a szívünkben, úgyhogy már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk. Az, hogy elfogadták a hallott szavakat, bizonyságot kaptak az igazságukról, és hitet gyakoroltak Krisztusban, hatalmas szívbéli változást és arra irányuló szilárd elhatározást idézett elő, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. A Héleman könyvében szereplő megtért lámánitákat e szavakkal jellemzik: a kötelességük útján járnak, és körültekintően járnak Isten előtt, és azon vannak, hogy betartsák a parancsolatait és rendelkezéseit és ítéleteit. És fáradhatatlan szorgalommal törekednek arra, hogy testvéreik maradékát elvezessék az igazság ismeretéhez. Amint ezek a példák is kiemelik, a megtéréshez kapcsolódó fő jelenvonások, a hatalmas szívbéli változás megtapasztalása, a törekvés jót tenni állandóan, előre haladni a kötelesség útján, körültekintően járni Isten előtt, valamint a parancsolatok betartása és a fáradhatatlan szorgalommal végzett szolgálat. Látható, hogy ezek a hithű lelkek mélyen elkötelezettekké váltak az Úr és tanítása iránt. Általában véve a megtérés hosszabb folyamat, nem pedig egy egyszeri esemény, amely valamiféle erőteljes vagy drámai élményből fakad. Indítékaink, gondolataink, szavaink és tetteink sort-sorra, előírástól előírásra fokozatosan és szinte észrevehetetlenül kerülnek összhangba Isten akaratával. Az Úrhoz való megtérés álhatatosságot és türelmet is kíván. A lámanita Sámuel 5 alapvető dolgot sorolt fel, mely szükséges az Úrhoz való megtéréshez. Első, hinni kell a szent proféták tanításaiban és jövendőléseiben, ahogy azok a szentírásokban állnak. Második, hitet kell gyakorolni az Úr Jézus Krisztusban. Harmadik, bűnbánatot kell tartani. Negyedik, meg kell tapasztalni a hatalmas szívbéli változást, valamint az ötödik, szilárdá és álhatatossá kell válni a hitben. Ez a megtéréshez vezető út mintája. A bizonyság a folyamatos megtérés kezdete és előfeltétele. A bizonyság csupán a kiinduló pont, nem pedig a végállomás. Az erős bizonyság jelenti azt az alapot, amelyre a megtérés épül. A bizonyság önmagában nem elég, és nem is lesz soha elég ahhoz, hogy megóvjon bennünket a sötétség és gonoszság azon utolsó napi viharában, amelyben most élünk.
A bizonyság fontos és szükséges, de nem elegendő annak a lelki erőnek és védelemnek a biztosítására, amelyre szükségünk van. Vannak olyan egyháztagok, akiknek volt bizonysága, és mégis eltévedtek és eltávolodtak. Lelki tudásuk és elkötelezettségük nem volt elegendő az előttük álló kihívásokhoz. A bizonyság és a megtérés közti kapcsolatról fontos leckét kaphatunk Móziás fiainak misszionáriusi szolgálatából. Azok, akik hittek, vagyis akik eljutottak az igazság megismeréséhez, Ammonnak és testvéreinek a kinyilatkoztatás és a profétálás lelke, valamint Isten hatalma szerinti prédikálása által, mely csodákat művelt bennük, igen, ahogy él az Úr, úgy mindazok a lámániták, akik hittek a prédikálásukban, és az Úrhoz tértek, azok soha nem távolodtak el. Mert igaz lelkű nép lettek, letették lázadásuk fegyvereit, nem harcoltak többé sem Isten, sem bármely testvérük ellen. Most ezek voltak azok, akik az Úrhoz tértek. Két fontos tényezőt említenék ezekben a versekben. Első az igazság ismeretét, melyet értelmezhetünk bizonyságként, valamint azt, hogy második, az Úrhoz tértek, amint én a szabadítóhoz és az ő evangéliumához való megtérésként értelmezek. Így aztán a bizonyság és az Úrhoz való megtérés hathatós együttese szilárdságot és álhatatosságot eredményezett, valamint lelki védelmet nyújtott. Soha nem tévedtek el, és letették lázadásuk fegyvereit. Nem harcoltak többé Isten ellen. Ahhoz, hogy képesek legyünk letenni lázadásunk dédelgetett fegyvereit, amilyen például az önzés, a gőg vagy az engedetlenség, sokkal többre van szükség a puszta hitnél és tudásnál. Lázadásunk fegyvereinek letételét a meggyőződésnek, az alázatnak, a bűnbánatnak és az engedékenységnek kell megelőznie. Kezeinkben vannak-e még mindig lázadásunk azon fegyverei, amelyek meggátolják, hogy megtérjünk az Úrhoz? Ha igen, akkor itt az ideje, hogy bűnbánatot tartsunk. Figyeljétek meg, hogy a lámániták nem az őket tanító misszionáriusokhoz, vagy az egyház kiváló programjaihoz tértek meg. Nem a vezetőik személyiségéhez tértek meg, sem pedig kulturális örökségük, vagy atyáik hagyományai megőrzéséhez. Az Úrhoz tértek meg. Ő hozzá, a szabadítójukhoz, valamint az ő isteniségéhez és tanához, így aztán soha nem tévedtek el. A bizonyság az igazságról, a Szentlélek hatalma által szerzett lelki tudás. A folyamatos megtérés a kinyilatkoztatott és befogadott igazság iránti állandó elkötelezettséget jelent, készséges szívvel, igaz lelkű indítatásból. Tudni, hogy az evangélium igaz, ez jelenti a bizonyság lényegét. Következetesen hűnek lenni az evangéliumhoz, ez jelenti a megtérés lényegét. Tudnunk kell, hogy az evangélium igaz, és hűnek kell lennünk az evangéliumhoz. Most pedig szeretném a 10 szűz példázatának egyik lehetséges értelmezését használni arra, hogy kiemelje, milyen kapcsolat van a bizonyság és a megtérés között. Volt 10 szűz, 5 eszes és 5 balga, akik fogták lámpásaikat és elindultak, hogy találkozzanak a vőlegénnyel. Kérlek benneteket, hogy a szüzek lámpásaira most a bizonyság lámpásaként gondoljatok. A balga szüzek fogták bizonyságuk lámpásait, olajat azonban nem vittek magukkal. Az olajat tekintsétek a megtérés olajának. Az eszesek pedig bizonyságuk lámpásaival együtt a megtérés olaját vivének az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszúnyadának és aluválnak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jö a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szűzek, és elkészítették az ő bizonyságuk lámpásait. A bolondok pedig mondanak az eszesüknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, vagyis a megtérés olajából, mert a mi lámpásaink kialusznak, vagyis bizonyságunk gyenge. Az eszesek pedig felelének mondván, de talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Talán önző volt az 5 eszes szűz, hogy nem volt hajlandó osztozni, vagy inkább azt sugalták teljesen helyén valóan, hogy a megtérés olaja nem vehető kölcsön? Átadható-e másoknak a parancsolatoknak való álhatatos engedelmességből fakadó lelki erő? Átengedhető-e egy szükséget látó személynek a szentírások szorgalmas kutatásából és átgondolásából származó tudás? Átruházható-e egy megpróbáltatásokkal vagy nehéz kihívásokkal küzdő emberre az a békesség, amelyet az evangélium a hithő utolsó napi szenteknek nyújt? Mindezen kérdésekre egyértelműen nemleges a válasz. Amint azt az eszesüzek helyén való módon hangsúlyozták, mindannyiunknak magunknak kell vennünk olajat. Ezek a sugalmazott nők nem egy üzleti tranzakcióról beszéltek, hanem kihangsúlyozták az arra irányuló egyéni felelősségünket, hogy bizonyságunk lámpása mindig égjen, és mindig legyen elegendő tartalékunk a megtérés olajából. Ezt a drága olajat pedig cseppenként kapjuk meg. Sort sorra, előírást előírásra, türelemmel és álhatatosan. Nincs rövidebb út, és nem lehet az utolsó pillanatban kapkodva felkészülni. Legyetek tehát hűségesek, mindig imádkozzatok, lámpásatok legyen rendben, és égjen, és legyen nálatok olaj, hogy készen állhassatok a vőlegény jövetelekor. Megígérem nektek, hogy amikor eljutunk az igazság megismerésére, és megtérünk az Úrhoz, akkor szilárdak és álhatatosak maradunk, és soha nem tévejedünk el. Buzgón fogjuk letenni lázadásunk fegyvereit. Megáldatunk bizonyságunk lámpása fényének ragyogásával, és a megtérés olajának elegendő tartalékával. Miközben pedig mindannyian egyre teljesebb mértékben megtérünk, erősíteni fogjuk családtagjainkat és ismerőseinket is. Ezekről az igazságokról teszem bizonyságomat, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
At the conclusion of the conference, we express
a konferencia végén szeretnénk őszinte hálánkat kifejezni azokért, akik fáradtságos munkával felkészültek erre az eseményre. Köszönetet mondunk azoknak, akik szóltak hozzánk, és azoknak is, akik felemelő zenéről gondoskodtak. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Beszédét követően a kórus záróénekként elénekli az Isten veled míg újra látlak című himnuszt. Az záróimát Larry W. Gibbons Elder mondja, aki tegnap délután mentettek fel a 70-ek egyik tagjaként betöltött szolgálatából. A konferenciát ezután berekesztjük.
My dear brothers and sisters,
kedves fivéreim és nőtestvéreim, egy újabb felemelő általános konferencia végéhez érkeztünk. Ez a konferencia lelkileg táplált és inspirált engem, és tudom, hogy ti is éreztétek a különleges lelkiségét. Szívből jövő hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik bármilyen módon részt vettek ebben. Gyönyörűen tanították és hangsúlyozták ki újra az evangélium igazságait. Áldottak leszünk, ha az elmúlt két nap üzeneteit a szívünkbe ültetjük. Mint mindig, e konferencia történései megtalálhatóak lesznek az Enzyme és a Liahona folyóiratok soron következő számában. Buzdítalak benneteket, hogy újraolvassátok majd át a beszédeket, és gondolkozzatok el a bennük található üzeneteken. A saját tapasztalatom az mutatja, hogy még többet nyerek ezekből a sugalmazott beszédekből, amikor mélyebben is áttanulmányozom azokat. Ez a konferencia példanélküli földrészeken és óceánokon átívelve virágszerte elért az emberekhez. Bár sokatoktól messze vagyunk, érezzük a lelketeket, szeretünk benneteket és nagyra becsülünk titeket. Az ezen a konferencián felmentésre került fivéreinknek pedig mindannyiunk nevében szívből jövő hálámat fejezem ki a sok-sok évnyi odaadó szolgálatukért. Számtalan ember életét áldottátok meg az Úr munkájában való részvételetekkel. Kedves testvérek, a közelmúltban ünnepeltem az 85. születésnapomat, és hálás vagyok minden évért, melyet az Úr ad nekem. Az életem eseményeire visszagondolva, köszönetet mondok neki a rengeteg áldásért. Ahogyan a ma délelőtti üzenetemben is említettem, éreztem kezének irányítását az erőfeszítéseimben, miközben őszintén igyekeztem őt és mindannyiótokat szolgálni. Az egyház elnökének hivatala embert próbáló elhívás. Mély hálás vagyok a velem szolgáló két hithű tanácsosomért, akik kivételes képességeikkel és szolgálatkészségükkel segítenek az első elnökség munkájában. Hálámat fejezem ki a 12 apostol kvórumát alkotó nemes férfiaknak is. Fáradhatatlanul dolgoznak a mesterügyében, a 70-ek kórumaival együtt, akik sugalmazott támogatást nyújtanak nekik. Szeretnélek megdicsérni benneteket is, kedves testvéreim, szerte a világon mindazért, amit egyházközségetekben és gyülekezetetekben, szöveketekben és kerületetekben tesztek. Amikor készségesen betöltitek elhívásaitokat, segítetek Isten királyságát felépíteni a földön. Ügyeljünk mindig egymásra, segítséget nyújtva a szükség idején. A kritika és az ítélkezés helyett legyünk inkább toleránsak, mindig a szabadító szerető kedvességét példázva. Így módon szolgáljuk egymást készséges szívvel. Imádkozzunk sugalmazásért, hogy tudomást szerezzünk a körülöttünk élők szükségleteiről, majd pedig induljunk tovább és gondoskodjunk a segítségnyújtásról. Legyünk bizakodóak mindennapjainkban, annak ellenére, hogy egyre vészterhesebb időket élünk. Az Úr szeret bennünket, és figyel ránk. Mindig mellettünk áll, amikor a jót tesszük. Segíteni fog bennünket a szükség idején. Nehézségek jönnek az életünkbe, olyan váratlan gondok, melyeket soha nem választanánk önként. Egyikünk sem mentes ezektől. A halandóság célja, hogy tanuljunk, és egyre inkább hasonlóvá váljunk Atyánkhoz, és bizony gyakran, e nehéz időszakokban tanulunk a legtöbbet, bármi fájdalmasak is legyenek a leckék. Életünket eltöltheti az öröm, amint Jézus Krisztus evangéliuma tanításait követjük. Az Úr így biztatott bennünket, bízzatok, én meggyőztem a világot. Mi hatalmas boldogságot ad nekünk ez a tudás. Értünk élt, és értünk halt meg. Megfizette a bűneink árát. Kövessük a példáját. Mutassuk ki hatalmas hálánkat iránta azáltal, hogy elfogadjuk áldozatát, és olyan életet élünk, ami méltóvá tesz bennünket, hogy egy nap majd visszatérjünk hozzá, és vele éljünk. Ahogyan a korábbi konferenciákon is említettem, köszönöm az értem mondott imáitokat. Szükségem van rájuk, érzem őket. Az általános felhatalmazottakkal együtt mi is gondolunk rátok. És azért imádkozunk, hogy mennyei Atyán különleges áldásai legyenek veletek. Most, kedves testvérek, 6 hónapra berekesztjük-e konferenciát. Isten legyen veletek, míg akkor újra találkozunk. Szabadítunk és megváltunk. Jézus Krisztus nevében, aki a mi Urunk. Amen.
Our dear Heavenly Father, we are deeply grateful.
Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk ezért a csodálatos általános konferenciáért, az igazságért, amelyet itt tanítottak, a gyönyörű zenéért, és azokért az érzésekért, amelyeket most a szívünkben érezhettünk. Nagyon hálásak vagyunk az evangélium visszaállításáért és az egyház visszaállításáért. Hálásak vagyunk profétánként Thomas S. Monson elnökért. És kérünk téged, hogy folyamatosan és továbbra is áld meg őt, és az ő tanácsosait is. És a 12 apostolt, és mindenkit, akik velük dolgoznak. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te vagy az atyánk, és hogy válaszolsz az imáinkra. És nagyon hálásak vagyunk fiadért, és az ő irántunk érzett szeretetéért. Segíts nekünk, hogy őt követhessük, és hogy emlékezhessünk a konferencia üzenetére Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni.